Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Újra kiváló minősítést kapott a Gyöngyösi Kórház, hamarosan átadják a felújított mentőállomást Putnokon. Nagy sikert arattak a borsodi fiatalok az idei Szakmasztár Fesztiválon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Gyöngyösi Bugát Pál Kórház immár második éve szerezte meg a kiváló minősítést az országos kórházi értékelésen. A részletes több mint 100 szempont alapján zajló felmérés a betegbiztonságtól a gazdálkodás hatékonyságáig számos területet vizsgált. A kórház főigazgatóját, dr. Assani Omárt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Az a csapat, akik a kórházban vannak, akik szívügyüknek tartják ezt az egészet, szeretik a betegeket, szeretik a hivatásukat, és szívvel lélekkel csinálják. Én innen szeretném megköszönni minden kollégámnak ezt az áldozatos munkáját, akik ahol nap mint nap jönnek a kórházban, éjjel-nappal dolgoznak, empatikusak, szeretik a hivatásukat. Úgyhogy ez az alapvető titka az egésznek. Hogy milyen szempontok? Ez a maga a felmérés háromféle csoportba osztották. Az egyik a humán erőforrással való gazdálkodás, a másik a gazdálkodás, a kórház gazdálkodása, a harmadik és a legnagyobb része a szakmai, az orvos szakmai az egésznek, és majdnem mindenhol kiváló eredményt értünk el. Természetesen én nagyon büszke vagyok erre az egészre, az összes kollégám is büszke erre a történetre, de mi természetesen fontosnak tartjuk, hogy az erősségünket figyeljük, lássuk, és azt fejlesszük tovább, és a gyengeségükre figyeljünk, ahol észrevételek vannak, azokat komolyan vesszük, és igyekszünk javítani.
Ugye említettem, hogy már második alkalommal ért el ezt a kimagasló teljesítményt a kórház. Évente vizsgálják ezt, főigazgató úr, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Így van, évente történik ez a szakmai értékelés, ahogy mondta, rengeteg indikátor, rengeteg szempont.
Hát több mint 100.
Alapján, így van, és ezeket mind megnézik kórházonként, és összehasonlítják a többiekkel és az elvárt eredményekkel.
Kórház szakmai intézkedések, ez egy nagyon vastagon aláhúzott rész ebben a kérdésben. Főigazgató úr, azért át kell látni egy egész nagy apparátot mindenféle munkaterületen is. Meg hát, ahogy elmondta, gazdaság, fejlesztés, stb. Milyen irányvonalakra volt legjobban szükség főigazgatói szemmel nézve?
Lényegében minden szempontból, minden irányba kell ott lenni, rajta lenni a dolgokon, de mint kórház a legalapvetőbb dolog a betegellátás és a betegellátásnak a szempontjai. Itt mondom, a felmérésben rengeteg dolog előfordult. Infektológia, kórház higiénia. Ebbe én nagyon büszke vagyok erre az egész részre, mert nagyon komoly munka folyik. Ez az alapelvünk, hogy ne ártsunk. Ha nem tudunk használni, legalább ne ártsunk, ha lehet, hanem muszáj, ha lehet, nem. Ne kapjon a beteg fertőzéseket a kórházba. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly szakmai munka folyik.
Hamarosan átadják Putnokon a felújított mentőállomást. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
Térburkolás van még hátra az udvarnak a burkolása, ott nem csak a burkolással van gondunk, hanem a vízelvezetéssel is, hiszen a 26-os magasabban van, ezért kellett ez, hogy a vízelvezetését ennek meg kell csinálni, de egyébként is az eredeti átadási határaide is június 30-a, amikorra készen. Ezt most van közbeszerzés alatt a burkolás, reménykedjünk benne, hogy ez minél hamarabb meg fog történni, és akkor ez június 30-án átadásra kerül. Minden készen van a mentőállomáson, berendezések és minden nagyon szép sikeredett, szép lett, úgyhogy a tévedések elkerülése véget, az eleje az nem a mentőállomás, hanem ez a volt ügyelet, amikor a kiköltözik belőle majd a mentőállomás, mert abban vannak a dolgaik elhelyezve, akkor majd az lesz felújítva. De hát mindig vannak olyan emberek, akik félrelátnak dolgokat, de ez nem baj, mi ezt csináljuk és végezzük. Ez a mentőállomás is szépen megújul és csodálatos lesz.
Nagy sikert arattak a Borsodobói Zemplén vármegyei fiatalok az idei Szakmasztár Fesztiválon. Több mint 50 szakma legjobbjai mutatkoztak be, összesen 17 helyi versenyzőt díjaztak. A döntőben közel 200 diák mérte összetudását, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. Rádióknak a versenyről Sándor Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum távközlés technikus oktatója adott tájékoztatást.
Az első helyen Molnár Zsolt végzett, a második helyen Tolnai Dávid és a harmadik helyen Petrus Dávid tanulóm. A távközlés technika területén mérettették meg magukat. Volt egy interaktív teszt, amire fel kellett nekik nagyon-nagyon készülni, ez volt mindennek az alapja, mert gyakorlatilag így dől el, hogy az országunkból kijut tovább a döntőbe, és utána még volt kettő darab döntő, ahol végül is ugye a legvégén a három dobogós helyet sikerült elhoznunk.
Arra a döntőre már Budapestre kellett utazni?
Mind a két döntőre Budapestre utaztunk, úgyhogy a Puskás Tivadar technikumnak köszönjük a szervezést, és hogy mi is részt vehettünk ezen a versenyen. Nagyon színvonalasan szervezik. Tavaly is így volt, most is így volt. Remélem jövőre is így lesz, és hát bízunk a legjobbakban.
A szakmát be tudja mutatni egy kicsit a hallgatóknak, hogy mit érdemes tudni, miben is versenyeztek most a diákok?
Gyakorlatilag most is, amit hallgatnak ugye a rádió, ez az FM rádió, vagy akár online verzióban is, a tanulókkal gyakorlatilag ezzel foglalkozunk, ennek a hátterébe, hogy hogy működnek ezek a dolgok, hogy működik a sugárzás, mindezt a videós és tévés vonalon is. Gyakorlatilag ez, erről szól a szakmánk.
Aki elvégzi ezt a szakmát, mi lesz, ha nagy lesz?
Távközlés technikus. Nagyon sokrétű ez a szakma, mert egészen odáig, hogy kábeleket kötözgetnek, és mondjuk az emberek otthonaiba beviszik a kábeltévét, internetet, telefont, vagy éppen műholdas kapcsolatot létesítenek. Azon kívül még számtalan dolog van, például itt van a mobilhálózat, a telekommunikáció, akár a tornyokba mennek fel antennát szerelni, programozni, beállítani, és még az űrtechnológiát is egy kicsit behoznám, bár nem akarok reklámozni, de hát a jövőnk az űrtechnológia és az azon keresztüli kommunikáció. Nem tudom, hogy mondhatom-e a Starlinket, tehát arra gondolok, úgyhogy azon technológiával is ismerkedünk, és minden egyéb ilyesmivel.
Tavaly is indított diákokat a versenyen?
Igen, tavaly is indultunk, szintén az első három helyezést sikerült elhoznunk, úgyhogy remélem, hogy jövőre is sikerül.
Önt személy szerint mi fogta meg ebbe a szakmába? Miért lépett a tanári pályára?
Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de leegyszerűsítve 3 éves korom óta érdekel a szakma, méghozzá az elektronika. Tehát édesapám műszerész volt, és tőle mindenféle kütyűt, eszközöket felcsencseltem magamhoz a szobába, és ott elkezdtem a saját áramköreimet építeni. Úgyhogy elmondható, hogy 3 évesen már én a tévét mértem, és erről van is egy jó kis fénykép, amit megörökített az édesapám. És gyakorlatilag itt indult el a pályafutásom, mert én innentől kezdve csak is ez iránt érdeklődtem. Tehát az elektronika, a kommunikáció és minden, ami ehhez köthető.
Az intézményükben hány diák tanulja ezt a szakmát körülbelül?
Körülbelül ugye ez lesz a második év, amikor végeztek a diákjaink, és egy ilyen 20-25 fős létszám az, aki a távközlés technika területet választotta.
Hogy látja, hogy a döntőben mennyire volt erős a verseny, a többi résztvevő mennyire nehezítette meg az önök diákjainak a versenyét?
Az interaktív teszt az egy, tehát el kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Tehát én személyesen a sok év tapasztalat, tehát legalább egy ilyen 30-35 év tapasztalattal mondom, hogy azért rajtam is kifogna, de szerencsére ugye jól teljesítettek, és így országos szinten bekerült a, most hirtelen gondolkozok, 6 vagy 7 tanuló ma azért ebbe a döntőbe, és a többi megyével versenyezve azért végülis mi nyertünk.
A Sárospataki Szent Erzsébet ház adott otthont dr. Kelemen Judit egyetemi docens Zenélő századok című kötetének bemutatójának, ahol különös tekintettel a helyi vonatkozású tanulmányokra a város gazdag zenei öröksége és annak történeti összefüggései is középpontba kerültek. Koleszár Krisztián riportját hallják.
A Tokaj-hegyalja Egyetem regionális történeti és művelődés kutatási tanszékének a vezetője keresett meg azzal, hogy jól ismeri a munkásságomat, tudja, hogy Sárospatak zenei örökségével régóta foglalkozom, ezzel kapcsolatos írásai már jelentek meg, és ő vetette fel ennek a kötetnek az ötletét, és aztán, ahogy beszélgettünk, úgy formálódott a végleges változata, hogy a munkásságom 3 nagy részét fedezhetjük fel benne. Tehát a Sárospataki zenei örökség mellett művelődési zenetörténeti írások is szerepelnek benne, és miután zenetanár vagyok, zenepedagógiai írások is kerültek bele.
2 kifejezetten ugye Sárospataki vonatkozású, az egyik, ami a Szalkai Kódexsel kapcsolatos tanulmány, ez mit tartalmaz?
A Szalkai Kódex Sárospatakon keletkezett Mátyás király halálának évében, tehát egy konkrét évszámhoz köthető, ismerjük a szerzőjét, Szalkai Lászlót, ismerjük azt a tanárt, akinek a kezenyomát viselik a jegyzetek, Kisvárdai János, és ez a kódex azért különleges, mert Mátyás király uralkodásának az idejéből egy olyan tanévnek a tananyag tartalmát mutatja be tulajdonképpen, amit abban az időben a plébániai iskolák feltehetően ilyen 14-16 éves korú fiataljai számára tanítottak. Ez több különböző tantárgyat mutat, tulajdonképpen a tankönyv, a munkafüzet, a füzet a mi fogalmaink szerinti vonatkozásban itt egy-egy ilyen kötetként jelenik meg, és ezeknek az utólagos egybeköttetése lett a kódex. Azért fontos ez nekünk, mert egyrészt a magyar nevelés történet kapcsán az első olyan, ami konkrét egy egész ép és a legkorábbi ilyen jellegű munka. Másrészt a zenei fejezete pedig a Sárospatakon folyó plébániai iskolának a nagyon magas szintű zeneoktatásában enged be pillantást.
És egy másik tanulmány pedig kifejezetten Szent Erzsébetről, illetve az ő zenei reprezentációjáról szól.
Ez a tanulmány is sárospataki kötődésű valóban. Mind a kettőnek a Szalkai Kódexről szólónak és a Szent Erzsébet reprezentációjának is a történetéhez hozzátartozik, hogy a Szent Erzsébet házból kerestek meg egy-egy eseményre énekelni való ügyben. És tulajdonképpen én ezekhez az alkalmakhoz kerestem anyagot, hogy mit énekelhetünk a kórussal, és így találtam egy olyan számomra érdekes és magyarul eddig meg nem jelent tanulmányt, amely a 13. században Szent Erzsébet témához kapcsolódóan egy kétszólamú motettát is bemutat, és tulajdonképpen ez keltette fel az érdeklődésemet, hogy akkor a 13. századtól a 21. századig Erzsébet alakja hogyan jelenik meg különféle műfajokban, különféle korokban, különféle zenei megoldásokkal.
Végül az időjárásról. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 15-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A digitalizáció, valamint a mesterséges intelligencia előnyeit ismertették a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Ma éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje. Nyíregyháza új zöld területtel gazdagodik. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Ma éjfélkor jár le a gépjárműadó befizetésének határideje. Még mintegy 1 millió autós nem rendezte gépjárműadóját, amit a legegyszerűbben a NAV mobilon lehet megtenni. A NAV 18-19-es infóvonala ma még hosszított ügyeletben, 18 óráig várja a gépjárműadós kérdéseket. A további részletekről dr. Paskúné PIF kommunikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
A több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-áig már több mint 2 millióan befizették a gépjárműadót, közülük közel 380 ezeren a NAV mobil applikációjában, a NAV mobilban intézték a gépjárműadót. A gépjárműadót többféle módon meg lehet fizetni, például átutalással is rendezhető, ilyenkor az összeget a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell megfizetni. Nagyon fontos, hogy átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Megfizethető még a gépjárműadó kényelmesen a határozatban szereplő fizetési linken keresztül is. Aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, választhatja a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók ugyanis automatikusan élhetnek a legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetés lehetőségével. Ezt a legegyszerűbben a NAV mobilban tudják intézni, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-áig már mintegy 25 ezeren éltek a lehetőséggel. A fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások pedig az általános szabályok szerint kérhetnek fizetési könnyítést a NAV-tól. A NAV infóvonala a 18-19-es telefonszám külföldről a +361 461 18-19-es telefonszámon hívható, ingyenesen, hosszabbított ügyelettel várja azok hívásait, akik a gépjárműadó befizetésével kapcsolatosan kérnének segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás, ahogy említettem, ingyenes, azonban fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán, tehát telefonon nem adható információ. Ha valaki az adó összegére kíváncsi, azt a gépjárműadó határozatban, vagy néhány kattintással a NAV mobilban megnézheti. Szükség esetén ki is számítható a fizetendő gépjárműadó összege. A NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról elérhető gépjárműadó kalkulátorral is. A befizetési határidő főszabály szerint április 15-e. De hogyha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás nagyon egyszerű. A határozat elektronikus megnyitásától számított 30 nap, illetve a határozat postai átvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni a gépjárműadót. Így például, hogyha valaki április 16-án veszi át a határozatot, ebben az esetben a fizetési határidő május 17-e lesz. Az összes tudnivalót a gépjárműadó fizetésével kapcsolatosan, az adó kiszámításának módját, az esetleges adómentességeket a NAV honlapján külön csempe tartalmazza. Illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben, amely szintén a NAP honlapján olvasható.
Nyíregyháza új zöld területtel gazdagodik. Több mint 100 000 facsemetét ültettek el a Tokaji úti Fásártér mögötti területen. A Sirály réten zajló nagyszabású erdőtelepítési programról tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen. A kivitelezést gondos talaj előkészítés előzte meg, amely kulcsfontosságú a csemeték eredéséhez és fejlődéséhez. Almi Hódos Katinka városi fűkertész elmondta, a terület erdősítése már régi terve volt a városnak.
Ez korábban mezőgazdasági művelés alatt állt. Az egész abból indult ki, hogy a területnek a közepén egy exléjevédett mocsár található, ez egy vizes élőhely, ami törvény ereje által védett, a Holtavágyi Nemzeti Parknál is számon van tartva, és ez az erdő, amit most létesítettünk, az ő hozzájárulásukkal és az ő szakmai támogatásukkal létesült. Ez az erdő összesen 14 hektáron terül el, őshonos fajokból áll. A fő faja a kocsányos tölgy, elegyfaként megtalálható benne a juhar, az éger, a nyírfa, madárcseresznye.
A növekvő zöld felület hozzájárul a városlakók életminőségének javításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez is. Kósa József, a térség önkormányzati képviselője kiemelte, a helyiek nagyon örülnek ennek.
A nyíregyházi lakossággal nekünk egy olyan szerencsénk van, hogy imádják a zöldet, imádják a zöld területek fejlesztését, imádják, hogyha a környezetükben ugye akár a fásítási programok mennek, akár a kertészeti programok mennek, ugye nyilván ugye termőföldek vannak kihelyezve, balkonföldek vannak kihelyezve, tehát a nyíregyházi lakosság az gyakorlatilag ennek nagyon örül, nagyon szépen köszönik. Ezeket a lehetőségeket, ezek a telepítéseket nem hétköznapiak, egy ilyen erdőtelepítés, egy ilyen óriási 15 hektáros fásítás.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszín bejárásakor kiemelte, ez a beruházás nagy jelentőséggel bír a jövő nemzedékei számára.
Sok szempontból nagyon fontos lesz. Természetesen ennek van egy átfutási ideje, ez 10-15 év múlva lesz, tehát ez a következő generációk számára készül. Láthatjuk, hogy fontos, hogy törődjünk a jövőnkkel, az utánunk jövőkkel is, és mit hagyunk rájuk.
Online jelenlét, digitalizáció és mesterséges intelligencia a sikeres vállalkozás címmel tartottak szakmai előadás sorozatot a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A rendezvényen gyakorlatorientált tudást, illetve pályázati lehetőségeket ismertettek az érdeklődők számára. Az előadások célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, továbbá a mesterséges intelligencia, a finanszírozási formák és a digitális eszközök használatának népszerűsítése volt. Az eseményen előadást tartott Kolesszár Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Programja 2.0 projekt ügyfélkapcsolati és tanácsadási koordinátora. Most őt hallják.
A mai napon két-három téma miatt vagyunk itt. Az egyik, hogy általánosságban a digitalizációt evangelizáljuk és népszerűsítjük a vállalkozók körében. A második, hogy ezen belül is a mesterséges intelligencia alapú technológiákról információkat adjunk át a vállalkozások számára. A harmadik pedig, hogy ezek megvalósításához, ezek bevezetéséhez kapcsolódóan élő vagy pályázható forrásokról információt szolgáltassunk a cégeknek. Én igyekszem azokat a pontokat bemutatni, hogy egy pályázathoz hogyan szükséges megteremteni azokat az alapokat, azokat az adminisztrációs alapokat, amellyel a vállalkozás el tud indulni, és igyekszem azokra a pontokra rávilágítani, hogy miért éri meg egy vállalkozásnak a digitalizáció irányába nyitni. A hazai kis- és középvállalkozások egy 6-8 évvel ezelőtt még jelentős lemaradásban voltak az Európai Uniós versenytársaikkal, abban a összehasonlításban, hogy mennyire használják azokat a digitális eszközöket, amelyek hatékonyabbá, gyorsabbá, gazdaságosabbá, profitábilisabbá tudják tenni a vállalkozás működését. Hogyha ezek a vállalkozások belátják azt, hogy egy adott eszközzel, vagy egy adott szoftverrel időt tudnak spórolni, és tényleg azzal tudnak foglalkozni, amihez valójában értenek, akkor több profitot tudnak termelni, gyorsabban tudnak fejleszteni, és ez egy ilyen spirális folyamat, ezzel begyorsulhat a vállalkozás, növekedhet a hatékonysága és a profit termelő képessége. A mesterséges intelligencia bizonyára emlékszik mindenki, talán a fiatalok nem annyira, bizonyára emlékszik mindenki, hogy a telefonnak az elterjedése az egy meglehetősen hosszú folyamat volt. Az internetnek az elterjedése az már egy sokkal rövidebb időszak alatt ment végbe, a mesterséges intelligencia pedig ehhez képest egy robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Tehát olyan néhány évet élünk, amelyben tényleg igaz az, hogy aki kimarad, az lemarad. Tehát most még be lehet kapcsolódni, most még lehet ehhez a technológiához idomulni, lehet ezt beilleszteni a vállalkozás mindennapi működésébe, de az, aki most jelenleg nem zárkózik fel, az egy jelentős hátrányt fog szenvedni az elkövetkezendő években, és nem kell sokat várni erre, ez 2-3 év, és itt lesz a büntetése annak, hogyha a vállalkozások hátat fordítottak ennek a technológiának, vagy nem nyitottak e felé.
Női szerepek a múltban és jelenben, az Átlátszó nő című kötet bemutatóra várja az érdeklődőket a héten a Bródi Sándor könyvtár. A programról Széchenyi Osolyát, az intézmény olvasószolgálati osztályának vezetőjét kérdeztük.
Egy különleges programra invitáljuk hallgatóinkat csütörtökön a Bródi Sándor könyvtárba, mi lesz ez pontosan?
A Bródi Sándor könyvtár szeretettel hívja és várja azokat az érdeklődőket, akik szívesen találkoznak egy irodalomterapeutával, konkrétan Ugi Szabina írónővel, akinek a könyvtükör elnevezésű önismereti műhelyével talán már sokan találkoztak a közösségi média felületeken, és ebből jött a gondolat, hogy megírja az Átlátszó nő című novellás kötetét, amely történetei abszolút a valós életből származnak, és úgy gondolom elolvasás után is, hogy gyógyító erővel hatnak. Erről a könyvről Ugi Szabinával Bóta Tímea fog beszélgetni, aki egy tanácsadó szakpszichológus, és ő is a női lélek gyógyításával foglalkozik a Nő a tükörben Facebook oldalán. A maga bemutató április 16-án csütörtökön 16:30-tól a Bródi Sándor könyvtár központi könyvtárában lesz.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Apostoli útja során Algériában töltött második napján a Szent Atya egy Annabában található idős otthonba látogatott el, amit a szegények kisnővérei tartanak fenn. A találkozón mintegy 40 gondozott, a nővérek és az intézmény munkatársai vettek részt. Később a pápa a fővárosból repülővel Annaba kikötővárosába utazott, amely Hippó ősi városából fejlődött ki, ahol Szent Ágoston élt. 14. Leó megtekintette az ókori város régészeti lelőhelyét, majd felkereste a helyi idősek otthonát és az Ágoston rendi közösséget. Az annabai Szent Ágoston bazilikában mutatott be szentmisét a pápa tegnap. Homiliájában a Jézus és Nikodémus közötti beszélgetésről szóló evangéliumról és a születőegyházi közösség különleges tulajdonságairól elmélkedett. Hétvégén áldotta meg Ternyák Csaba egriesek a felújított gyöngyöspatai kisboldogasszony templomot és annak oltárát. A szertartás előtt a közösség nevében köszöntötték a főpásztort, Ficek László általános helynököt, Utasi Vilmos és Gyarmati Valentin atyákat, a jelenlévő lelkipásztorokat, világi előjárókat, köztük Soltész Miklós államtitkárt és a felújításon fáradozó szakembereket, a megjelent híveket. A templom megújítása teljes körűen megtörtént az elmúlt években, hangzott el a bevezetőben. Gyöngyöspata polgármestere Hevér Lászlóné úgy fogalmazott, ez a templom a közösség lelki otthona, a hit, a hagyomány és az összetartozás jelképe. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár rámutatott, a krisztusi tanítás képviselete a legfontosabb feladat, és ennek része a templomok építése, felújítása. 380 templomot újítottak fel, 200 épült az elmúlt időszakban, összegezte, majd méltatta a gyöngyöspatai templom felújítása körül kialakult összefogást. Ternyák Csaba egriesek a szentmise kezdetén áldotta meg a megújított épületet. Szentbeszédében az ünnep az isteni irgalmasság ünnepének gazdagságáról szólva felidézte 14. Leó pápa buzdítását, melyben erre az estére a békért való imádságot kért. Ternyák érsek elmondta, Szent II. János Pál pápa rendelte el, hogy ezen a napon az Isten irgalmasságot ünnepeljük. Hozzátette, a gyöngyöspatai hívek hűsége példa az egész egyházmegye előtt, és ezért hálát adunk Istennek, hogy a hívek adományaiból, a kormány támogatásával megújulhatott ez az ősi templom. A templom éke a világszerte híres Jesse oltár, mely különlegesen ábrázolja Jézus családfáját. Isten irgalmasságának első jele, hogy Ádám és Éva bűnbeesése után nem hagyta magára az elesett emberiséget, hanem kiválasztotta Szűz Máriát, hogy Isten fiának anyja legyen, és általa az emberiség életfájába új ágat oltson, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Általa kaptunk meghívást, hogy ne csak bűnrehajló emberi természetünk uralkodjon bennünk, hanem keresztségünk által az isteni természetnek is részesei, Isten fogadott gyermekei legyünk. Ez a csodálatos alkotás, a Jesse-fa rólunk is szól ezáltal. Az evangélium a feltámadás utáni 8. napon Jézus megjelenését tárja elénk. Ezt a csodát mi is minden vasárnap megélhetjük a szentmisében, mert Jézus valóságosan is megjelenik közöttünk. A tanítványok először nem is tudják, mire véljék a találkozást, mert még földiesen gondolkodtak, még nem oldódtak be igazán a Jézus által alapított új ágba, telve voltak félelemmel. Az Isten irgalmasság vasárnapja ráirányítja a figyelmünket, hogy megszabadulhatunk bűneink nyomasztó terhétől, megnyílik számunkra az újrakezdés lehetősége. A jerikói vak története is ezt mutatja, vajon mi felismerjük-e, megszólítjuk-e, mint a koldus tette, s megvalljuk-e őt. A tanítványoknak ezt mondta, békesség nektek. A feltámadt Krisztussal találkozó apostolokat eltöltött az öröm, mutatván, hogy a látás és a hit kéz a kézben járnak. A tanítványokra rálehel az Úr, s a szent lelket adja nekik, s a szent lélek teszi lehetővé, hogy felismerjük embertársainkban Jézus Krisztust. Tamás apostol nem volt jelen az első találkozásnál, és nem hitt el, amit a többiek mondtak, mert még nem nyílt meg a szeme. A második találkozásnál kapta meg ezt az ajándékot, a hitet. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, mondta Jézus. A főpásztor tanítása végén arra buzdított, imádkozzunk Isten lobbantsa lángra a neki szentelt nép hitét, bárcsak minden ember Tamás apostollal együtt hittel megvallaná, én Uram, én Istenem, zárta szentbeszédét az érsek. A szentmise végén Utasi Vilmos plébános úgy fogalmazott, elsőként Istennek adunk hálát a sok kegyelemért és köszönetért, hogy az elmúlt 5 év során megújulhatott ez a templom. Köszönetet mondott Ternyák Csaba egrélyeseknek, hogy megáldotta a templomot és bemutatta a szentmisét, és köszönetet azoknak is, akik segítették a munkálatokat, illetve a Magyar Államnak, Soltész Miklós államtitkárnak, hogy támogatást biztosítottak. A főpásztor Utasi Vilmos plébános érdemeit, fáradozásait méltatta, Isten áldását kérte a lelkipásztor hivatására, életére. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére 2 korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként 1-1, összesen 2 tanuló nevezését várjuk. A Szent Lant versmondó versennyel a célunk, hogy felelevenítsük a 3 egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek lesz, délelőtt 10 óra, a helyszín az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a 3 költő 10-10 versével, amelyek közül választani tudnak a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a program@szentistvanradio.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal, a zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, a falusi vendéglátás naponta 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A menetrend szerint az első nap korán lesz indulás Kápolnáról, hajnali 4 órakor, majd aztán az úti cél Gyergyószárhegy, ahol a szállás elfoglalása vacsora következik, a második nap részvétel a csíksomjói búcsún, A harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyó Szent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása. A negyedik nap indulás haza Gyergyószárhegyről, megálló Korondon és Farkaslakán vásárlási lehetőséggel, majd aztán végül érkezés Kápolnára. Húsvéti szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében április 16-án csütörtökön 18 órakor az Egri Ciszterci templomban. A motto Máté evangéliumából: nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Korát Lumen Kriszti közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután este 6 órakor szentmise kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya Füzéradványban, a Szent Eduárd római katolikus templomban április 22-e szerda és 26-a vasárnap között. A motto Máté evangéliumából: bármit kértek, hittel az imádságban, megkapjátok. Mindig elmondja Margarita nővér, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában, és azoknak való megbocsátásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött, ennek határideje április 20-a. Jelentkezés és információ e-mailben a fuzeradvany.lelkigyakorlat@gmail.com címen. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében április 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szeretettel hívja és várja az érdeklődőket április 25-én szombaton 16 órakor a Szent Erzsébet házba a Csepellényi György Pálos szerzetesről szóló rendezvényre. A konferencia előadói lesznek Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa Egerből, előadásának címe Csepellényi György élete és kora, és előadás lesz Csepellényi György boldogavatási eljárásáról dr. Szabkó Mihálytól, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója. A rendezvényre a belépés díjtalan. A cím tehát Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Szent Erzsébet út 13, info@r1.hu, ez az e-mail cím, ahol további információ kérhető. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án kerül sor, szombaton a 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Több mindenre lehetőséget ad egy mobil alkalmazás, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangéliumot is megtalálják, és közvetlenül csatlakozhatnak rádiónk közösségi média felületeihez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Kléz Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Általános elnök helyettesként is tevékenykedik a továbbiakban Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója. Új kapus és vezetőedzője van az FC 60 labdarúgó csapatának. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diák sportfesztivált. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Általános elnök helyettesként is tevékenykedik a továbbiakban Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója. A szövetség sajtóközleménye szerint a tisztúító közgyűlés utáni első elnökségi ülésen arról döntöttek, hogy a lólengés olimpiai bajnoka a jövőben általános elnök helyettesként is segíti a szervezet munkáját. Az olimpiai világ és Európa bajnok klasszis továbbra is betölti a sportigazgatói pozíciót, amelyet immár 5. éve lát el. Berki a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hosszú sportolói pályafutása után sportvezetőként is fontos számára, hogy tovább erősítse a magyar torna helyzetét. Új kapus és vezetőedzője van az FC 60 labdarúgó csapatának, ahol további stratégiák, célok és új játékosok is inspirálják a munkát. A részletekről Rácz Péter edzőt hallják.
Több mint 40 éve vagyok ugye a futballba, NB2-be védtem Szolnokon 12 évet, abban volt egy év NB1 is, tehát NB1-be is védtem, szerencsére oda is eljutottam, ez volt minden vágyom, NB1-be tudjak védeni, sikerült, voltam futszálválogatott, ötszörös futszálválogatott is vagyok, úgyhogy egész jó rálátásom van így a futballra is. A csapatnál ez a negyedik éve, hogy itt vagyok, én szinte ismerem már az öregeket kívülről, belülről, minden rezzenésüket tudom, hogy mire képesek. Az újakat pedig ugye nem nagyon tud, hát még, tehát most kezdem még megismerni, mert azért elég sok új játékos érkezett, és akkor most ebből a csapatból kellene összekovácsolnunk egy olyan ütőképesebb csapatot, ugye, ami képes lenne itt bravúrokra is.
Ugye most itt elmondtad, hogy már több éve focizol, meg volt a nagy álomod is teljesült, itt mióta vagy, azt is elmondtad, és ilyenkor, mikor kap egy ember egy ilyen feladatot, hogy koncepcióba kell gondolkodni, tervekbe kell gondolkodni, célokba kell gondolkodni, egész más a stratégiai gondolkodás. Nézzük akkor meg, hogy most, hogy ilyen feladatod van, és új játékosok is vannak, és neked elképzelésed is van. Mik az elképzeléseid? Mit tűztél ki az ászlós hajóra?
Hát most megmondom őszintén, tehát én nem ezzel a tervekkel vágtam bele ebbe az egész dologba, mert én úgy érzem, hogy nekem nem ez a feladatom, hogy én egy vezetőedzői pozíciót betöltsek. Én a háttérmunkát szeretem, a kapusokkal foglalkozni, a segíteni a edzőt mindenbe, amiben csak tudom, védekezésbe, támadásba is, ha kell, de az már ugye az edző feladata. Tehát nekem vezetői, edzői ambícióim nem nagyon voltak idáig. Uh-huh. És most ugye engem ez kicsit furcsán ért, hogy ez a dolog, de megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a csapat jó szerepeljen.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, amit a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvényt. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szeltapark látogatóközpontban létrehoztunk egy jövősfény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diáksportfesztivált. A részletekről Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazából a Magyar Diáksport Szövetség hirdette meg 3 éve, hogy ilyen diáksportfesztiválszerűen rendezzenek a térségek nem versenyeket, hanem igazából sportos, mozgásos programokat. Ennek a lényege az, hogy kötetlenül minél többen egyszerre mozoghatnak, mindenki azonos játék lehetőséget, mozgási lehetőséget kap, és kipróbálhatja magát a különböző mozgásformákban. Igazából itt a térségben már télen megrendeztük a nagyobbaknak, a második korcsoportosoknak, ez most a kisebbeknek a programja, az első korcsoportosok, első-második osztályosok láthatók itt, és összesen 8 állomást teljesítenek.
A rendezvényen összesen 80 tanuló vett részt 4 iskolából. A Sajóvárkonyi, a Bojki Tamás, az Újvárostéri és a Vasvári téri általános iskola diákjai 8 különböző pályán próbálhatták ki ügyességüket és állóképességüket. A program az alapkészségek fejlesztéséről szólt. A feladatokat különböző eszközökkel hajtották végre a gyerekek, a pályákat pedig a meghívott iskolák testnevelői állították össze, minden intézmény 2 feladattal készült. A sportoló gyerekek a feladatok teljesítése után pecséteket gyűjtöttek pontgyűjtő füzetekbe. A programban szerepelt többek között viszordás, váltóban, labdahordás, labdavezetés, valamint zsákban ugrálás is. A diákoknak mindegyik feladat tetszett. Eke Esztert, a Sajóvárkonyi Általános Iskola testnevelőjét hallják.
A Sajóvárkonyi Általános Iskolából 2 csapattal érkeztünk, 2 10-fős csapatot hoztunk, és 2 feladattal készültünk. Az egyik egy ninja egyensúlypálya, ahol egyensúlyozni kell tornapadon, és át kell kúszni nekik egy taktikai rúd alatt, valamint van benne egy kis zsámolyon keresztülugrálás. A másik pálya pedig egy póktojás feladat, ahol a kosárlabdát a póktojásnak nevezzük, és pókjárásban kell elvinni a labdát egy megadott pályán keresztül. Nagyon ügyesek a gyerekek egyébként.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
Same.